2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament szerdán brüsszeli plenáris ülésén elfogadta az Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum reformjáról szóló rendelet valamennyi jogalkotási fejezetét, amelyek egyebek mellett a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb elbírálásáról, a maradásra jogosulatlanok hatékonyabb visszaküldéséről és a migránsok tagállamok közötti elosztását előíró szolidaritásról rendelkeznek. Közleményében az EP kiemelte, a képviselők által megszavazott paktum szerint a tagállamok azáltal vállalnak szolidaritást a migrációs nyomásnak köszönhetően kitett uniós országokkal, hogy azokból áthelyezik területükre azokat a menedékkérőket, akik jogosan részesülhetnek a nemzetközi védelemben. A migrációs nyomásnak köszönhetően kitett országoknak a többi uniós tagállam pénzügyi hozzájárulásokkal, illetve operatív és technikai támogatással is segít. A szerdai szavazás során az EP képviselők aktualizálták azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelmek megvizsgálásáért, derül ki a közleményből. Az Európai Parlament a migrációs paktum szerdai megszavazásával ismét szembe ment az európai emberek akaratával. Vélekedett a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodához eljuttatott közleményében. Az európaiak biztonságban akarnak élni, és elutasítják a migrációt. Ezzel szemben a migrációpárti politikusok minden fórumon áterőszakolják saját javaslatukat a migránsok tervszerű betelepítéséről. Ez a döntés egész Európa jövőjét megváltoztathatja, fogalmazott Rétvári Bence. A helyes irány a külső határok megvédése lenne, amit Magyarország tesz minden nap, az viszont elfogadhatatlan és észszerűtlen, hogy a határól lefolytatott eljárások 28,3%-át Magyarországtól várják, fűzte hozzá. Azt írta, a migrációs paktum már a bevezetése előtt megbukott, hiszen amikor még önkéntes alapon lehetett a migránsok belső áthelyezési rendszeréhez csatlakozni, teljes kudarc volt a működése. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a Magyarországgal szembeni úgynevezett 7-es cikk szerinti Európai Uniós eljárást mindaddig nyitva kell tartani, amíg az azzal kapcsolatos kérdések meg nem oldódtak, jelentette ki Gyigyen Renders igazságügyért felelős uniós biztos Brüsszelben. Az Európai Parlament plenáris ülésének a magyarországi jogállamisági helyzettel foglalkozó vitája keretében a belga biztos elmondta, az Európai Bizottság nagyra értékeli a közös értékek tiszteletben tartását Magyarországon, de tisztában van az ezeket fenyegető kockázatokkal is, és ez a 7. cikk szerinti eljárás egyik oka. Emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a januári plenáris ülésen kijelentette. Az európai forrásokhoz való hozzáférésnek együtt kell járnia az uniót összekötő értékek tiszteletben tartásával is. Magyarországot békepártisága, valamint a gender ideológia és az illegális bevándorlás elutasítása miatt támadják Brüsszelben, még az Európai Parlament mostani 5 éves ciklusának utolsó miniplenáris ülésén is, mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában. A politikus a brüsszeli ülésterem előtt állva jelentkezett be a közösségi oldalra az EP miniplenáris ülésének napirendi szavazását követően, ahol egy Magyarországot elítélő határozatot is napirendre vett a testület. A kormány az elmúlt 2 évben sikerrel óvta meg Magyarországot a háborútól. Sikerrel állt ellen minden külső nyomásnak. Ez csak is az Európában egyedülálló politikai stabilitás miatt volt lehetséges, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Biatorbágyon. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon az Ukrajnában pusztító háborúval kapcsolatban hangsúlyozta. Ilyen helyzetben a kormánynak nem lehet más az első számú feladata és célja, mint hogy ellenállván minden nyomásnak ne hagyja belesodródni Magyarországot a fegyveres konfliktusba, és ne tegyen az eszkaláció veszélyével járó lépéseket. Mi az elmúlt két évben sikerrel óvtuk meg Magyarországot a háborútól, sikerrel vertük vissza az összes olyan kísérletet, amely minket a háborúpárti táborba akart belenyomni, és sikerrel álltunk ellen minden olyan nyomásnak, amely olyan döntések meghozatalára kényszerített volna minket, amelyek a háborút időben és térben kiterjesztették volna, sorolta. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet élénk, kevés helyen erős széllökések kísérik. A hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul. Késő estére 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, oh, baby. Just because you're sweet, girl, all I know is that Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Premontreiek 100 éve Gödöllőn címmel rend és iskola történeti kiállítás nyílt a Gödöllői Királyi Kastély Rudolf szárnyában. Kara Annával, a Gödöllői Premontrei Apátság levéltárosával. A kiállítás egyik kurátorával az ott bemutatott tárgyakról, emlékekről beszélgetünk. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kara Annát.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. A legfontosabb, amit ki tudok emelni, az az, hogy ha a kedves hallgatók ellátogatnak Gödöllőre, akkor egy párját ritkító élményben lesz részük, ugyanis még sohasem mutatta be egy kiállítás a jászolvári, illetve jogutódjainak a gödöllői premontrejeknek az utóbbi 100 év történetét. Erről szól a kiállítás. Emellett a másik fontos üzenet az a hit és a szeretet. Ezen alapul az az építkezés, ami szellemi, lelki és fizikai. A szellemi az a rend történetéből, illetve alapítójának küldetéséből fakad. A lelkiség ugye az a keresztény világnézet, és a fizikai pedig az az 1923-tól napjainkig tartó időszak bemutatása.
A Premontreiek 100 éve Gödöllőn című kiállítás a Gödöllői Premontrei Apátság, a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi Kastély együttműködésével valósult meg. Nem lehetett könnyű önnek és kurátortársának, Ceglédi Noéminek, aki a Gödöllői Városi Múzeum történésze, összeállítaniuk a három intézmény anyagából egy egységes, 100 évet bemutató, és ahogy az imént említette, az oktatás és a hit szerepét is hangsúlyozó kiállítást. Hogyan dolgoztak?
Ceglédi Noémivel nagy egyetértésben és összhangban, de a kiállításunknak volt egy előzménye, mégpedig a tavaly novemberi konferenciánk, amelynek a tematikája megegyezik nagyjából a kiállításunk tematikájával. A munkamegosztás úgy történt, hogy a Gödöllői Királyi Kastély nagylelkűségéből ingyen kaptuk meg a kiállító helyiséget. A kiállítás anyaga pedig 10%-ban a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményéből származik, 90% pedig a Gödöllői Premontrei Apátság levéltári anyagából. Ezen kívül még kölcsönöztünk a Gödöllői Premontrei Gimnázium másik jogutód Tudod intézményétől, a Ráckevei Ady Endre gimnáziumból, illetve Bátaszékről a Herman Egyed emlékszoba, illetve az ottani plébániától, ahol Herman Egyed premontrei szerzetes személyes tárgyait őrizték.
Azt gondolom, hogy célszerű tanulmányozniuk a kiállítással látogatóknak, mielőtt oda mennének, a premontrei rend történetét. Nagyon izgalmas elmélyülni abba, hogy a kiállítással önök áttekintést nyújtanak a jászóvári premontrei kanonokrend gödöllői letelepedésének előzményeiről is, de ugyanakkor nagyon komoly történelmi háttere, hitéleti háttere van az egész kiállításnak. Hogy segítik önök a tájékozódást a filmekkel, amelyeket bemutatnak, illetve a felirataikkal, mert nagyon gazdag a kiállított anyag ismeretterjesztő vonatkozása is.
Igen, szándékosan, tematikusan építettük fel a kiállítást, és nem kronológikusan. Tulajdonképpen 6 nagyobb részből áll, és ezeken a részeken belül egy-egy teremben összesen 15 nagyobb, de mégis befogadható mennyiségű és terjedelmű általános szöveg van az adott korszakról, tehát a történelemről, a gimnázium építéséről, vagy a francia gimnáziumról, arról, hogy milyen a szerzetessé válás, milyen szakaszok határozhatók meg ezen belül, hogy valósul meg, ami régen ugye 3 óránként történt imádkozás volt, zsolozsmázás, az akkori meg a mostani körülmények között, hogy lesz valakiből szerzetes tanár. Ez is fontos. Akkor milyen volt a diákok élete az iskolán belül, azon kívül, hogy nézhetett ki egy tanári szoba ez a utolsó teremben, illetve a folyosón pedig 8 tablón végig kísérhetjük, összefoglaljuk a rendés iskola történetet 1923-tól napjainkig, illetve a jövő is bemutatjuk azzal, hogy ábrázoljuk a szerzetesi közösség és az iskola közösség összefonódását a környezet és természetvédelemben, a fenntartatóság érdekében. Ez már nem is a jelen, hanem a jövő.
Rendkívül izgalmas az egész kiállítás. Az első teremben már ráhangolódhatunk a szerzetesi létre, és ahogy haladunk teremről teremre, mindinkább elmélyülhetünk abba a lelkiségbe, amelyet nem csak a kiállítás anyaga hangsúlyoz, hanem amelyet magunk is átélhetünk, hiszen filmrészleteket láthatunk, láthatjuk a valamikori diákok és tanárok életét. Engem például magával ragadott egy diáknak a naplója, amely ott nyitva látható a Girbe-Gurba betűivel, ahogy ő akkor az életét összefoglalta.
Igen, előd Attila nevű premontrei kisdiáknak a naplója, az anyagát a Túros Szent Mártoni Szlovák Nemzeti Könyvtárban találtam meg. Előd Attila népes családba született Budapesten, ezt a naplót szüleinek szerette volna karácsonyi ajándékul átadni. Azt tervezte, hogy január 1-én kezdi a naplóírást, és karácsonyig az összes élményét, ami a gimnáziumban és a kollégiumban éri, azt vezeti. Érdemes megjegyezni, hogy bár Budapesten született, de a család a magyar határtól kicsit északra, Katalin Kutára települt, mert ott üzemelt az ő tulajdonukban álló, akkor már 90 éves üveggyár. Előd Attila ott nevelkedett 12 éves koráig, és akkor küldték Gödöllőre, ahol nem tudták a diáktársai elfogadni, hogy ő csehszlovák kiából jött, fizikai és szóbeli bántalmazás érte, de ami mindennapjait érintett, az mind olvasható a naplójában, amit nagyon szépen illusztrált. Van egy másik napló is, a Sasörs naplója, ez is ugyanebben a teremben található, ott pedig egy cserkész közösség mindennapjai követhető nyomon, többek között látható pont azon a oldalpáron Fényi Otto atya is, aki cserkészvezető volt, és később több helyen is megjelenik, ő volt az, aki a rendszerváltoztatás idején újra indította a rendet. Ha már ebben a teremben járunk, akkor még kiemelnék egy másik dokumentumot, egy cserkész újságot, Ez a falon látható, több mint fél méter hosszú, az az érdekessége, a Gánti táborban készült, rajta látható minden, hogy őrizték meg érkégésnyomok. Ehhez kapcsolódik az az érdekesség, hogy 45 nyarán, tehát a háború után mentek volna a gödöllői cserkészek Gántra, és a gödöllői pártitkár írt a Gánti pártitkárnak az ügyben, hogy helyezzék el és biztosítsanak minden feltételt ahhoz, hogy a katolikus iskolás gyerekek jól érezzék magukat. Ez pár évvel később már lehetetlen lett volna.
1948-tól a magyar politikai életben jelentős változások következtek be. Talán ezért is izgalmas, hogy ön a gödöllői apátság levéltárosként rengeteg olyan anyaggal, levéllel, dokumentummal találkozhat, amely egyrészt bemutatja a 100 év történetét, másrészt válogatott anyagok, ebből is láthatók ott.
Bemutatjuk például az egyik hitelfelvétel másodpéldányát, ez azért fontos, mert a köztudatban máig az élt, hogy a rend maga finanszírozta állami támogatással az építkezést, ami 1923 és 28 között tartott. Igen, a rend finanszírozta 100%-ban, de valójában hatalmas kölcsönökkel, tehát ez teher volt a rendnek, és az akkori történelmi és gazdasági helyzete nem indokolta volna ezt a beruházást, ez elsősorban állami érdek volt, de a rend fizette meg az árat. A dokumentumokon kívül, amik nagyon fontosak, de meg kell jegyeznem, hogy kurátortársam attól félt, hogy a dokumentumok fognak dominálni, de szerencsére ez kiegyensúlyozottá vált. Meg kell még jegyeznem például, hogy a liturgikus tárgyaknak is nem csak a lelkiségben van szerepük, hanem például Vaskeresztély pacifikálija egy olyan embernek, szerzetesnek állít emléket, aki először szólalt fel a rendetért jogtalanságok ellen Csehszlovákiában 1919-ben, és ennek a következményeként ő volt az első premontrei szerzetes, akit kiutasítottak Csehszlovákiából. Ő 25-ben halt meg, és emlékére készítették azt a pacifikálét. Még meg kell jegyezni azt is, ha már történelem szóba került, hogy ez a fellépése a Kassai Dombban történt 1919. szeptember 7-én, és ez a szeptember 7-e onnan is ismerős lehet, hogy 300 évvel korábban a kassai vértanúkat ezen a napon kínozták halálra. Emiatt az ő emlékükünknek is szólt a vaskereszti prédikációja, és pár évvel később, 1950. szeptember 7-én született az a 34. törvényjelenlegű rendelet, ami megszüntette mások mellett a premontrei rend működési engedélyét is.
Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk február 29-én a kiállítás megnyitóján, ahol a gödöllői apátúr, a gödöllői polgármester úr, a gödöllői királyi kastély ügyvezető igazgatója előadása beszéde egységet alkotott és előremutató javaslatokkal éltek. Miért jelentős ez a társadalmi összefogás, vagy például Gémesi György polgármester úr nagyon személyes előadása a hallgatóság felé?
Azért, mert szó szerint a gödöllői polgárok keze munkája ott van a most Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem köveiben, tégeláiban. Több mint 2000 munkás dolgozott azon, hogy ez az épület együttes felépüljön, de mindezek szellemi vetülete segített abban, hogy Gödöllő a 60-as években városi címet megkapja. Nagyon sok gödöllői nagyapja, illetve gyereke tanult a premontreieknél, és ez a kapcsolat elszakíthatatlan. De hát a premontrei atyánk ott voltak a közigazgatásban, a törvényhatósági bizottságokban, ismeretterjesztő előadásokat tartottak az élet minden területéről, akkor maga az épület, ezt is kevesen tudják, olyan, mint egy galéria, mert a 20-as években Magyarországot hatalmas infláció sújtotta. A korabeli képzőművészek emiatt nem kaptak meg bízásokat, és az épület egyik tervezője, Kertész Károly Róbert, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti osztály vezetője volt, és úgy próbált segíteni a művészeken, hogy sok megbízást adott hatalmas freskók és monumentális szobrok készítésére, de ezt nem az állami büdzsé fedezte, veszte, hanem a rend. Következtetünk arra, hogy emiatt fogyott el az a pénz, amit a templom építésére szántak, és emiatt nem kaphattak olyan hitelt, amit a templom építésére fordíthattak volna. Mondta, a képzőművészeknek nagyon nagy segítséget jelentett ez a támogatás, és a végeredmény is fontos. Világkuriózum az, hogy egy oktatási intézmény annyi képzőművészeti alkotást mutathatott be, amit a gödöllői premontrei oktatás és nevelési intézmény tömb.
Szeretném a rádióhallgatóknak elmondani, hogy a kiállítás a gödöllői királyi kastély Rudolf szárnyában június 23-áig ingyenesen látogatható. Fontos lenne, hogy minél több iskolás, pedagógus és család látogasson el, akár a tavaszi szünet idején, akár azt követően a kiállítás megtekintésére. Miért tartják fontosnak, hogy előre tekintsenek nem csak a premontrai szerzetes rend, hanem a kiállítás látogatói is?
Ez egy rendszer. Isten alkotta világunknak egy kis része, amit nem lehet kiragadni és úgy megvizsgálni, hanem egységben az egésszel. És a történelem mindig bemutatta azt, hogy ez a rendszer, tehát Gödöllő, most már városi közössége, a rendközössége, az iskola közössége, hogy fonódott össze is. Mindegyiknek szüksége volt a másikra. Ha kiragadunk egy-egy elemet ebből a rendszerből, akkor hamis képet állíthatunk fel az egészről, de így meglátjuk a kapcsolatokat, hiszen a premontrei atyák nem elszigetelten éltek. A premontreiekre Szent Norbert idejétől kezdve a vita mixa volt jellemző, tehát a szemlélődés és a lelkipásztorkodás, illetve 1810-től ehhez jött a tanítás. Ezért megjelennek nem csak a lelkipásztori tevékenységükben, hanem például ismeretterjesztésben, vagy Takács Menyhért esetében a politikai és egyéb közéletben is. Kevesen tudják, hogy ő például a főrendi házban felszólalt a tanárok fizetésemeléséért, a nem közoktatásban dolgozó tanárok vasúti bérletkedvezményéért, és ami rendkívül megragadó, és ezt is közöljük a kiállításon, a felszólalásának ezt a részletét, a tanulók terheinek csökkentéséért. Az volt a fő gondolata, hogy a tanítás az egy művészet, és nagyon kevés az olyan művész, aki úgy tud tanítani, hogy az érdeklődést felkelti, és annyira össze tudja foglalni az órán az elsajátítandó ismereteket, hogy már otthon nem kell semmi házi feladattal foglalkozni a tanulónak, de ez akkoriban sem valósult meg, és ez több mint 100 évvel ezelőtt megállapítás levezette azt, hogy több mint 8 órát kell dolgoznia a tanulónak, amit még egy felnőtt munkavállaló, például egy köztisztviselő sem tud megcsinálni.
Most akaratlanul is eszembe jutott napjaink diáksága, akik minimum 8 órát ülnek az iskolában, aztán tanulnak, külön órákra mennek, edzésre mennek, és így tovább. De én azt hiszem, el kell mondjuk a rádióhallgatóknak, hogy a kordokumentumokon, kiadványokon túl számos műalkotás is szerepel a kiállítás anyagában.
Igen, a műalkotások közül kiemelném Márton Lajos 3 művét. Az első teremben baloldalt látható Szent Norbert, ahogy magyar népet Krisztushoz vezeti. Ez 1934-ben született, ahogy a másik kettő alkotása is, a rend magyarországi letelepedés 800 éves évfordulója alkalmából született, ugyanis Szent Norbert idején már megjelentek a Kárpát-medencében követői, először Várad hegyfokon telepedtek le, ami ma a Nagyvárad területén belül található, körülbelül 1130-31 körül. És ezen a festményen feltűnik egy Kovács Lajos nevezetű premontrei szerzetes alakja is. Ő volt az, aki vezette az építkezést a rend részéről. Megemlíthetem a Krisztus fejképet, ami 16. századi ismeretlen festőalkotása, ez a legrégebbi műtárgy az apátságnak. Amit még kiemelnék a alkotások közül, Márton Lajos Takács Menyhért reprezentatív portréja, ami restaurálást követően kerülhetett a falra, tükrözi azt a nem csak szellemi, hanem fizikai nagyságát is a prépos prelátus úrnak, ami jellemezte őt. A harmadik Márton alkotás, az pedig a festmény címe szerint Boldog, de már később szenté avatott Hermann József atyát ábrázolja. Ő Szent Norbert után született, és a legenda szerint a kölni domban Szűz Mária szobra felé emelt egy almát még gyerekkorában, és a szobor megelevenedve magához ölelte, mint angyal, a gyerek Hermann Józsefet. A legenda szerint ezt követően Szűz Mária dicséretére szentelte életét. Hermann József a diákok, gyerekek és anyák védőszentjének tartották, és a festményen megjelennek a diákok, megjelenik az alma, és nagyon szépen bemutatja ezt a legendát. Hermann József nem csak festményen, hanem szobron is látható.
Engedje meg, Anna, hogy megkérdezzem, ha a csoportok, iskolások látogatnának Gödöllőre, a Premontrei Egyház éve Gödöllőn című kiállítás megtekintésére, amely, ahogy már említettük, június 23-áig látogatható, kérhetnek-e a pedagógusok tálatvezetést önöktől?
Kérhetnek tőlem is elsősorban, de a kastélynak van múzeumpedagógiai szolgáltatása, őket is meg lehet bízni ezzel, de én is szívesen vezetek tálatot, mint ahogy a Nemzeti Múzeumi Időszaki Kiállításunk alkalmával is több gyerekcsoportnak vezettem játékos tálatot.
Mivel a kiállítás március 1-től már látogatható, melyek a tapasztalatai az ilyen tárlatvezetés során? Mire figyelnek fel a mai fiatalok? Mire figyelnek fel a családok? Tehát mi az, amiről többet kell beszélnie, és mi az, ami talán kevésbé kelti fel az érdeklődésüket?
Amit nem ismernek, és ez tényleg újdonsága a kiállításunknak, az a 45 előtti, illetve a letelepedés körüli rendtörténet, éppen azért, mert idáig az erről szóló narratívák nem voltak történelmileg hitelesek. Érdekli őket még a liturgikus edények is, a különböző pacifikálék. Még megemlítem, mint kuriózum, hogy bár az épületben kint vannak a régi tablók, de az újrainduláskor 1992-ben két osztály indítottak, és az egyik végzős osztály tablója kint van, és bár ezt ma is meg lehet nézni az iskolában, nincsen zárva, de ez váltotta még a legnagyobb ilyen aha élményt, azt, hogy ki fedezhető fel ott. Ugye most már tanárok is vannak az akkorabeli diákok között, és ezt nézegették elég sokan. Kiemelt figyelmet kapott, Istennek hála, ennek nagyon örülök. A tanulók életét bemutató szobában az a vetítés, ahol a 20 korabeli fénykép mellett egy 9 perces kisfilm látható, amit ötödikes diákok készítettek, és fantasztikusan összefoglalták, és nagyon élvezetesen bemutatták, hogy miért jó és izgalmas egy katolikus gimnáziumban, a Premontrei gimnáziumba járni egy 11 éves diáknak. Ezen kívül még a folyosó tablóit is nézegették, hiszen ott egy-egy tablón, 14 képen és egy-egy szöveggel foglaljuk össze a múltat, jelent és jövőt.
Öntől, Kara Anna, számos tanulmány olvasható a gödöllői, illetve a jászóvári premontreiek történetéről. Engedjen meg így beszélgetésünk vége felé egy személyes kérdést. A levéltárosi munka, a tanulmányírás mind-mind magányos tevékenység. Mit jelent az ön számára, hogy ehhez képest most lehetősége van az ön által szeretett és ismert témáról családoknak, fiataloknak, a kiállítás iránt érdeklődőknek személyesen is beszélnie?
Meg szeretném köszönni a Szentléleknek azt, hogy Gödöllőre vezetett, ez nem az én érdemem, és mindig, bár ezt nem lenne szabad, pörölök vele, hogy tényleg én vagyok a legmegfelelőbb ember. Természetesen más feladat kutatni, és más előadni, és ezért mindig nagyon izgulok, de ugyanakkor az hajt, hogy minél többen megismerjék a jászolmári premontrei szerzetesek levéltári kutatáson alapuló történetét.
Kedves hallgatóink, a Premontreiek 100 éve Gödöllőn című a Gödöllői Királyi Kastélyban látható kiállításról a kiállítás egyik kurátorával, Kara Annával, a Gödöllői Premontrei Apátság levéltárosával beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok, maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hagyj meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom budapesti főegyházmegye és a hegyvidéki önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához és magához az engesztelő lelkülethez, hagy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A II. Világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná-e segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt. Az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt. Köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültök a szentmisére, az atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a szentmisét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a szentmise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szentmise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát, együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman. Miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésen, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten. Farsang van, jelmezbál, egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni, sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapestre jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért sütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, ki billenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes mind-mind-mind jel, Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!